Az Úr legyen veletek.
És a
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőségünk Isten.
Abban az időben, amikor a nép nem találta Jézust sem tanítványait, bárkába szálltak és átmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Bizony-bizony mondom nektek, felelte Jézus, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jól laktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek, őt ugyanis az Atya igazolta. Erre megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Istennek azt tetszik, felelte Jézus, ha hisztek abban, akit küldött. De ők így folytatták: hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égi kenyeret adott nekik enni. Jézus erre így szólt: bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, csak aki életet ad a világnak. Erre így szóltak hozzá: Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, jól tudjuk, hogy ez az evangéliumi részlet, ez az első szakasz az úgynevezett eukarisztikus beszédből, János evangélium 6. fejezetéből, amelyeket részletekben most a következő hetekben is fogunk olvasni. De hogyha megpróbáljuk úgy olvasni, mint hogyha most látnánk először, akkor feltűnhet az, hogy Jézust megkérdezik, és mintha nem válaszolna rá: Mester, hogy jöttél ide? Vagy mikor jöttél ide? Hát egy elég egyszerű kérdés. Lehetne azt mondani, éjszaka, vagy két órája, vagy valami hasonló. Jézus mintha nem válaszolna rá. Ez egyébként gyakori az evangéliumban, és persze nem ok nélkül való, nem kötődik le Jézus a kérdésnek a szűkösségéhez, hanem rögtön a lényegi kérdésekre tér. De azért ezzel együtt megakadhat ezen a szemünk. Végül is egyszer-egyszer meg kell kérdeznünk magunktól azt, hogy miért olyan egyértelmű az, hogy Istennek azt tetszik, ha hisztek abban, akit küldött. Biztos ez fontos Istennek, de hogy miért nem valami más követelmény jelenik meg? Sokszor talán fontosabbnak éreznénk a jóságot, az emberséget. Vajon miért ez a követelmény? Aztán hát persze itt van ez a vita, vagy nem is vita még, majd lesz belőle vita persze, de hát kérdések, feleletek a kenyérről, a csodáról. Azt gondolom, hogy ennek a részletnek így a megértéséhez kicsit vissza kell nyúlnunk a múlt heti történethez, az pedig a kenyérszaporítás. A kenyérszaporítás és e között a kafarnaumi találkozás között is van egy jelenet a János evangéliumban, de ezt nem olvassuk most így a vasárnapok sorozatában. Ez pedig a tanítványoknak az éjszakai hajózása a genezáreti tavon, a vihar és a vízenjárás, mármint Jézus részéről. Így érkeznek oda Kafarnaumba, de valahogy Jézus ezt nem közli a hallgatósággal, hogy hát ez nekünk így sikerült. Nem erre akarja a figyelmüket irányítani, vagy ez elvinné a fókuszt a lényegtől. Minden esetre a múlt vasárnapi evangéliumban is én érdekesnek találtam azt a mondatot, amikor Jézus ugye megkérdezi Fülöptől, hogy hát honnan adunk enni ennyi embernek, amennyi itt tolong körülöttünk, és akkor az evangélista oda tesz egy ilyen megjegyzést, hogy ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit akar tenni. Vajon mit kellett volna válaszolni szegény Fülöpnek? Hát ő fölmondta teljesen racionális választ, mit kell tenni? Hát azt kell tenni, hogy sok-sok pénz kell, 200 dénár, egy fél évi keresete egy embernek, és hát abból talán lehet venni annyit, amennyiből valamennyi jut nekik. Tehát persze, hogy hol vesszük meg, hogy szállítjuk ide, az más kérdés. Ez az egész vállalkozás lehetetlenség. Haza kell őket küldeni, gondoskodjon mindenki magáról. Ez a válasz a Fülöpnek, és a kontraszt ezzel szemben az egy fiú, és hát András apostol, aki azt mondja, hogy van itt egy fiú, akinél van 5 kenyér és 2 hal, de mi az ennyinek? Tehát a kontraszt az az, hogy a racionális számvetéssel szemben ott van a gyermeki lelkület, amelyik azt mondja, hogy én odadom az uzsonnámat, én odadom az 5000 embernek. És nem számítgat, hogy ez most elég vagy nem elég, jut-e majd neki, ő vele mi lesz, erre mind nem gondol, csak azt látja, hogy szükség van, és akkor felajánlja azt, amivel ő ezt hozzá tud járulni. Én azt gondolom, hogy ez a próba Fülöp számára. És nem az, hogy kitalálja-e, hogy most fog következni a kenyérszaporítás csodája. Ez nem hiszem, hogy elvárás a tanítványok felé Jézus részéről, hogy előre kitalálják, hogy mi fog történni, és Jézus sem csodatevőként lép föl. Ez a mai evangéliumen érdekesen utal erre vissza, hogy nem Mózes, nem csodatevők vannak, akik majd megoldják a kenyér gondjainkat, hanem ott is a mennyei atya cselekedett az Ószövetségben, és itt is, hogy az atya, amit tesz, azzal Jézust igazolja. Ez a csodának a lényege, hogy rámutat Jézusra, és nem pedig az, hogy megoldja a kisebb vagy akár nagyobb gondjainkat. Ha ez tette volna, akkor gond nélkül élnénk a világon, mert akkor miért nem oldott meg minden problémát ezen a világon, ha ez ilyen egyszerű, ha ez csak egy ilyen csettintésre megy. Ami történik, az Istennek a cselekvése, és rámutat Jézusra. Ezzel megadja Jézus a csodáinak az értelmezését. Ez a próba, és ez az a kettősség, a kétféle szemlélet, amit jó tisztán látnunk, hogy egyfelől ott van a pénzre, számításra, evilági tapasztalatra épülő szemlélet és logika, és hogy ezt itt Jézusnak a hallgatósága ezt folytatja, adok, kapok, ennyibe kerül, ennyire van szükség, így lenne nekem jobb, és ezzel szemben ott van a másik fajta gondolkodásmód, amelyet mondjuk az a fiatal fiú, talán gyerek, és András apostol jelképezett, az pedig a számítgatás nélkül való élet, az ajándékozás, az önzetlenség. Ez a kettő áll szemben egymással, és nyilván a János evangélium tele van szimbólumokkal. Tehát az, hogy a tó túlsó partjára ők most átmentek, ezek az emberek, és ott keresték Jézust, hogy most a tó melyik partján történt ez vagy az a jelenet, hát be kell vallani, hogy mondjuk több ezer kilométer távolságra a helyszíntől, és 2000 évvel később ez nekünk majdnem mindegy. De valószínűleg akkor is mindegy volt, amikor az események után 50-60 évvel később János evangélista megírta az evangéliumát. Akkor sem volt ez annyira kardinális kérdés, hogy hol is történt pontosan? Valami jelképes dolgot akar ezzel János kifejezni, és valami olyasmit, hogy át kell kelni valami túlsó partra. Van egyfajta életszemlélet, gondolkodás, amit jelképez az egyik part, és van valami, történik valami a túlsó parton, ami között az átmenet az nem olyan egyszerű, nem olyan magától értetődő, de hogy tó két partja jelképesen utal arra a kétféle szemléletre, ami a múlt vasárnapi evangéliumban is összeütközik, és amiről itten ebben az evangéliumi részletben is szó van. Tehát Jézus talán azért nem kötődik le ahhoz a kérdéshez, ami az eredeti kérdés volt, hogy pontosan mikor is jött ide, meg hogyan, mert pont nem ez a lényeg, hanem az, hogy egy másfajta érzületben, hozzáállásban való átmenet történjék meg, és hát hogy ez egyáltalán nem egy olyan egyszerű dolog. Hogyan csapódik le ez ebben a mai evangéliumban? Tehát a tömeg ott is királlyá akarja tenni Jézust. Uralkodói gesztusnak értelmezik azt, ami Istennek a cselekvése. Tehát félreértés betorkolik az egész kenyérszaporítás történet, és valahogy azt gondolják, hogy hát ha ez az ember ilyenre képes, akkor mi megadjuk neki, amire biztos mindenki vágyik, legyen ő a király, legyen ővé a hatalom, és az üzlet másik fele, hogy ő pedig, hát akkor nyugodt, kiszámítható megélhetést biztosít majd a számunkra. Milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Megpróbálják levizsgáztatni Jézust. Mit tudsz tenni? Hát ennél egyszerűbben már föl se lehetne tenni a kérdést. Atyáink mannát tettek a pusztába, hát tőled is ezt várjuk. És felajánlják az ellenszolgáltatást. Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk? Mi hajlandók vagyunk ezt megadni, ha te jól vizsgázol, és utána akkor meg te is tedd meg a te kötelességedet. Hát ez az egyik szemlélet. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy Isten az ajándékozás, az ingyenesség, a vele való kapcsolat, az élet. Őt kell megismerni, őneki kell szolgálni, mert ebből élünk. És hogy valahogy azt elfogadni, hogy Isten így ingyenesen odafordul az emberhez, érdek nélkül nem vár viszonzást, sőt szegényé lesz értünk, ugye ahogy fogalmaz talán a zsidókhoz írt levél, hogy noha gazdag volt értünk, szegényé lett. Ezt jelenti a hit. A hit az nem egy elméleti nyilatkozat, hogy van Isten, nem is valamiféle ilyen belépési nyilatkozat Jézus követőinek a körébe, hanem elhinni azt, hisztek abban, akit küldött. Ez azt jelenti, hogy fölismerjük Istennek a tulajdonságát, és valamiképpen a saját adok-kapok, mi kell nekem logikából, hajlandók vagyunk kilépni, és azt mondani, hogy hát ha Isten ezt mondja, ha ez Isten, ez az ingyenesség és ajándékozás, akkor az az én életem, hogy ezt kövessem. Itt ebben a részletben is elhangzik az utalás ugye az ószövetségi történetre, a mannára, és akkor hát így a liturgiának a szerkesztői ide illesztették az ószövetségből is hát ezt a részletet, amit szintén jól ismerünk, és amelyben azért van egy érdekes mozzanat, ami megakadhat a szemünk. Azt mondja Mózesnek az Úr, a nép menjen ki, és gyűjtsön a mannából egy napra valót. Miért egy napra valót? Hát azért, mert az Úr gondoskodik, mert valahogy ezt a ráhagyatkozását, az ő ajándékozását kéne napról napra fölismerni, és akkor tudjuk ezt követni. Ha elkezdünk felhalmozni, az még egy adott pontig lehet egy családbeli, törzsbeli, nemzetségbeli munkamegosztás, hogy hát én többet termelek abból, aztán majd elcserélem veled, aki többet termelsz abból, de akkor, amikor már ez spekulatív céllal történik, akkor elkezdődik a világgazdaság. És érdekes módon, akármennyire kifejlődött, nem tudjuk ma sem megoldani azt az egyszerű feladatot, hogy mindenkinek jusson egy napra való a szükségletének megfelelően. Tehát ezzel próbálkozik az emberiség évezredek óta, hogy vajon akkor az én logikámmal mire megyek, de hiába volt az emberiség kevesebben, vagy hiába van egyre többen, nem tudjuk ezt megoldani. És hát nyilvánvaló, hogy az ószövetségi rész sokszor legalább ilyen képi vagy szavak szintjén jobban kapcsolódik az evangéliumhoz, és a beékelődő szentlecke az viszont már egy kicsit más szinten, ha tetszik, akkor elvontabban, de értelmezi a két korábbi szöveg, mert időrendben az evangéliumok ugye többnyire előbb keletkeztek, mint a levelek, mert pont a János evangéliumra ez nem feltétlenül igaz, de mindegy. A lényeg az, hogy az apostoli levél az valamiképpen megadja a feloldását annak, ami megjelenik a Ószövetségben, vagy az evangéliumi történetben, és azt mondja Szent Pál, ne úgy éljetek, mint a pogányok, akik hiába valóságon járatják az eszüket. Nem ezt tanultátok Krisztusról. Az igazság Jézusban van. Egy életmód változásra van szükség, azt mondja, vessétek le a régi embert. Csalók a vágyakozások, romlásba dönt. Újuljatok meg lélekben, érzéseitekben. Tehát ez a változás, ezt már szépen itt megfogalmazza Szent Pál, de voltak éppen erről van szó Jézusnak a múlt heti, meg ebben a mostani megnyilatkozásában is. Ezt jelképezheti a tó két partja, az átkelés, és valamiképpen hát ennek a gyökerei már ott vannak az Ószövetségben. Mi is valahogy ezt az ajándékozó Isten gazdag, de szegényé levő Istent kövessük, és akkor majd szépen beérjük kevesebbel, vagy nem a fölhalmozásban, vagy nem egyszerűen csak a több anyagi jóban látjuk a boldogságunkat, és egyre inkább ebből a Jézusból tudunk élni, akit a mennyei atya igazolt, és akit nekünk adott. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.